Kedves testvéreim, az ige, ami alapján szeretnék szólni hozzátok, írva van a Kolossei levél 4. részének a 2. versétől a következőképpen. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogoly is vagyok, hogy azt hirdethessem. Az én egész helyzetemet megismerteti majd veletek Tühikosz, a szeretett testvér, a hű diakónus, szolgatársam az Úrban. Őt éppen azért küldtem hozzátok, hogy megismerjétek körülményeinket, és hogy megvigasztalja szíveteket. Velem egy Onézimusz is, a hű és szeretett testvér, aki közületek való. Ők tehát minden tudatnak veletek, ami itt történik. Köszönt titeket Arisztárkosz, az én fogolytársam, és Márk, Barnabás unokaöccse, akiről utasításokat kaptatok, s ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be. Továbbá Jézus, akit Justusnak hívnak. A zsidók közül csupán ők munkatársaim az Isten országa hirdetésében, ők vigasztalnak engem. Köszönt titeket Epafrász, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Mert tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek, és azokért, akik Laodiceában és Hierapolisban vannak. Köszöntiteket Lukács, a szeretett orvos, és Démász. Köszöntsétek a laodiceai testvéreket, aztán Nimfát és a házánál levő gyülekezetet. Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodiceai gyülekezetben is felolvassák, de arról is, hogy a Laodiceából érkezett levelet ti is felolvassátok. És mondjátok meg Archiposznak, legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban. Kedves testvéreim, egy olyan ige részt olvastam fel, amit nem szoktunk olyan nagyon komolyan elmélkedve olvasni, mert annyi név van benne, aztán görög nevek, sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy úgy ellapozzuk, nem is törődünk vele. Pedig ebben a levélben óriási üzenet van. Mégpedig az első az, hogy Pál apostol ezt a levelet börtönből írja. Nem tudom, a testvérek között van-e olyan, aki már volt életében börtönben, az nem egy kellemes dolog. És mire gondol az, aki börtönben van? Az első az, hogy minél hamarabb kikerüljek innét. Pál a gyülekezettel foglalkozik. Leírja, hogy kikkel találkozott a börtönbe, kik látogatták őt meg, kik vigasztalták őt meg, és ha végigolvassuk, megdöbbentő, hogy csak jót mond mindenkiről. Úgy látszik, az ókorban ez másképp volt, mint manapság nálunk, mert ha ketten összejövünk, már simfeljük a harmadikat, de olyan sztorikat tudunk egymásról, úgy el tudjuk mondani, úgy el tudjuk áztatni a másikat. De hogy jót mondani ennyi emberről, 7 vagy 8 emberről, És mindegyikről olyan szépen beszél Pál. Megvigasztaltak engem, eljöttek, és részt vállaltak. Aztán küldi azokat, akik nála jártak a gyülekezetbe. És akkor fogadjátok be, közületek való az Onézimusz. Bizonyára tudjuk, hogy az Onézimusz egy rabszolga volt. Az ókorban a rabszolga az nem ember volt, az csak egy lélegző tárgy volt. Azzal azt csináltak, amit akartak. De ez az Onézimusz megismerte az Úr Jézust, és Pál testvérének fogadja. Pedig Pál nem akárki volt. Pál farizeus volt, Pál a nagy evangélista volt, aki ismerte az egész Közel-Keletet, Európába áthozza az evangéliumot, és azt mondja, hogy az Onézimusz a testvérünk, aki közületek való, ebbe az van, hogy de ti is fogadjátok be. Hányszor azt nézzük, hogy ki honnan jött, és nem azt, hogy az Úr Jézus szereti. Megtudjuk mindenkiről, ki volt apja, anyja, rokona, tárgyaljuk. Pál nem így csinál. Pál arról beszél, hogy eljött hozzám, és megvigasztalt, és most elmegy hozzátok, és titeket is vigasztalni fog. Nem tudom, hogy voltunk-e már, bizonyára voltunk olyan helyzetben, amikor nagyon nehéz volt valami az életünkben. Akkor nagy teher volt rajtunk, vagy valakit elvesztettünk, akit szerettünk. Mit jelent a szeretet, a vigasztaló szó? Nem a megszokott beszéd, hanem ami szeretetből jön, ami igazi. Pál arról beszél, hogy ezek olyanok, ezek igazán vigasztaltak engem a börtönbe, és most hozzátok mennek, és titeket is meg fognak vigasztalni. És emlegeti név szerint őket, különösen kiemel egy valakit, Epafrászt, aki közületek való, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesen, teljes bizonyossággal álhatatosan maradjatok mindabban, ami az Isten akarata. Adva van egy ember, egy szolgája az Úr Jézusnak, aki tusakodik, harcol a kolossi gyülekezet tagjaiért. És azért imádkozik, hogy betöltsék a hivatásukat. Nem lehet úgy élni, hogy elmegyek vasárnap a templomba, mint a moziba, és aztán vége. Ha én a Krisztus követője vagyok, az az egész életemre vonatkozik. Az teljes egzisztenciára vonatkozik. Egyszer nyaraltunk a férjemmel Svájcban, és jött egy barátunk, és azt mondta, hogy van itt egy híres cirkusz, menjünk el. Mondom, ne vicceljen, én még gyerekkoromban se szerettem a cirkuszt, én nem megyek cirkuszba. Mire ő azt mondta, hogy de ez más. Hát mondom, ha ő veszi a jegyet, mi meg nyaralunk, menjünk cirkuszba. És megérkeztünk egy nagy sátorba, és tele volt a sátor, minden szék számozott volt, nekünk is számozott helyünk volt, és az egész cirkusz úgy kezdődött, hogy bejött a bohóc, a főszereplő, aki egy árva szót nem szólt, nem volt ilyen piros orra, csak így a szemöldöke volt kifestve. Kezébe volt a jegye, amit fogott a kezébe, amin rajta volt egy szám, hogy 66, de ha megfordította, akkor 99 volt. És elindult a jegyével megkeresni az ő helyét, mert neki is helye van ebben a világban. És elindult, és a 66-os széken ült valaki. Erre gondolta, na majd a 99. Nézi, azon is ültek. Hát hogy lehet, hogy itt van a cirkuszba a bohóc, és neki nincs helye? És ezt szó és hang nélkül eljátszotta. És akkor a színpadon volt egy ütött, kopott, ilyen összecsukható szék, amin volt egy porcelán szám, amit egy szög tartott. Ha meglökte, 66 volt, ha elengedte, 99 volt. Hát ez az ő helye, hát ő egy bohóc, neki a színpadon kell ülni. Akkor ráült erre a rozog a székre, közönség, mindenki azon izgult, hogy össze ne törjön a szék alatta, és akkor a zsebéből kivett egy furuját, és elkezdett játszani, mert neki az a hivatása, hogy örömet okozzon, hogy szórakoztassa az embereket. Gyönyörű volt. Életemben ilyen cirkuszban még nem voltam. Megtanította a jelenlevőknek, hogy mindenkinek helye van. Olyan nincs, hogy nincs helyed. Meg kell keresni, és ott teljes bedobással furujázni kell. Azt, ami rád van bízva. Ha te a Krisztus gyülekezetének tagja vagy, akkor nem csak vasárnap délelőtt vagy tagja. A Krisztus testének tagjai vagyunk, ami azt jelenti, hogy beleéljük a Krisztust ebbe a világba. Valamelyik nap láttam egy asszonyt, a trolibuszon ment, és nézte, hogy vezetett a sofőr. És olyan nyugodtan ült, pedig manapság Budapesten egy trolit vezetni, hát nem tudnának nekem annyi pénzt adni, hogy elvezessek egy trolit. Szörnyű a forgalom. És ez olyan nyugodtan vezetett, hogy a nő odament, mielőtt leszállt, és azt mondta neki, hogy köszönöm, hogy olyan nyugodtan vezetett. Bólintott a sofőr, aztán a nő ment tovább, és egyszer csak látja, hogy a troli nem indul, hanem integet neki, hogy menjen át nyugodtan. Így köszönte meg, hogy a nő megköszönte. Ez semmi, de egy jó tett, amivel megköszönt ennek a trolibusz vezetőnek, hogy nyugodtan vezetett. Sokszor ilyen kevés kell, de azt a keveset meg kell tenni, de az Isten többre hívott bennünket, hogy teljes odaadással szolgáljuk őt. Epafrás ezért könyörög, ezért tusakodik, hogy ne fél szívvel kövessék a Kolossé beliek az Urat, hanem teljes szívvel, egész egzisztenciával, hogy a munkahelyeden, a piacon, a boltba, a kórházba, a vonaton, az autóban mit prédikál az életünk. Azt, hogy mindig morgunk, hogy mindig zúgolódunk, hogy soha semmi nem jó, hogy semmiért nem tudjuk azt mondani, hogy de jó. Valamelyik nap a svájci otthonból indultam hazafele, és elkezdett esni az eső. Ott volt egy látogató, és azt mondja, aj, már megint esik. Mondom, kedves hölgyem, november van, most van az ideje az esőnek. Mert ha esik, az a baj, ha süt, az a baj, ha fúj a szél, az a baj. De testvéreim, hát nem gyönyörű, hogy 4 évszak van? Igenis kell, hogy essen az eső is. És van esernyünk, meg meleg ruhánk, meg van fedél a fejünk fölött. De nem, mi semminek nem örülünk, mi zúgolódunk, mert mi magyarok vagyunk, ezt még úgy hozzá is tesszük, ezzel mentjük magunkat. Epafrás nem erről beszélt. Epafrás tusakodik azért, hogy a gyülekezet tagjai be tudják tölteni a hivatásukat. És mindegyikünknek van. Van, akinek nagyobb, van, akinek kevesebb, van, aki a gyülekezetek lelkipásztorai, vannak, akik presbiterek, vannak, akik nőszövetségi tagok, de mindenkinek van feladata. És igenis meg kell keresni, hogy mi az én feladatom. És megtaláljuk. Sokszor ott van mellettünk. Ez az elmesélt bohóc is szembeállt a saját helyével, míg kereste az emberek között a helyét. Erre hív bennünket. És azt akarja, hogy vigasztalásul legyünk ennek a világnak. És mondja ezt a börtönből, Pál. Vigasztaljátok egymást. Mivel vigasztaljuk egymást? Egyáltalán törődünk-e egymással? Pál itt emleget egy nőt, akit úgy hívnak, hogy Nimfa, a házánál gyülekezet volt. Meg szoktam kérdezni a nőszövetségi tagoktól, hogy meg szoktátok hívni egymást egy tejára, csak úgy beszélgetni, vagy pedig mindenki tartja a 3 lépés távolságot. Meg lehet hívni egymást. Nem kell lakodalmat csapni. Egy csésze teja vagy egy kávé teljesen elég. De beszélgetni egymással. Hát honnan tudom meg, hogy a másik vigasztalásra szorul, ha nem beszélünk egymással? Nem mondjuk el egymásnak, mert nem bízunk egymásban. Mert nem szeretjük egymást. Pál szerette ezt a népet, a kolossei gyülekezetet. És ez a névsor benne van a Bibliában. A neveik fel vannak írva, és a ti nevetek is fel van írva. Mindannyiunk neve fel van írva. Vajon fogják-e majd mondani amanapon, hogy szomorú voltam, és eljöttél hozzám, beteg voltam, és meglátogattál, sírtam, és te megvigasztaltál. Fogják mondani? Vagy azt fogják mondani, hogy ott ültél a templomba, olyan tekintélyes voltál, aztán nem törődtél a melletted ülővel. Voltam olyan gyülekezetben, ahol a lelkipásztor elmondta, hogy ülnek egymás mellett, és egymást nevét se tudják. Mindig ugyanazon a helyen ülnek. Olyan gyülekezet is van, ahol megveszik a szülőhelyet. Ez már a csúcs. De nem ismerik egymást. Van egy nagy tiszántúli gyülekezet, nagy nőszövetséggel, és mindig azt mondjuk, hogy látogassák egymást a gyülekezetek nőszövetségei. És ez a nagy gyülekezet, nagy nőszövetsége elment a szomszéd faluba meglátogatni az ottani nőszövetséget. És ennek a falunak nem volt a gyülekezeti teremben szép mosdója, csak egy olyan fabódé volt a templom mögött. De ez a bódé olyan rozoga volt, hogy alig mertek az asszonyok belemenni. Féltek, hogy összedől. És mikor hazamentek, mindegyik ezt mesélte, hogy jaj, voltál benne? Mondták, hogy igen. És akkor az egyik azt mondta, mi lenne, ha építenénk nekik egy új bódét. Összeadták a pénzt, elmentek, és megrendeltek egy új bódét. Na most erre lehet azt mondani, hogy nevetséges dolog. Ez egy nagyon szükséges dolog. És az a kis gyülekezet azóta, mikor jönnek a templomba, és látják a szép új bódét, akkor mindig eszükbe jut, hogy nekünk testvéreink vannak, akik segítettek bennünket. Nem úgy, hogy mi kértük, hanem maguktól. Mert megismertek bennünket. Ez így működik, testvéreim. Nem lehet úgy, lehet, nem sok értelme van. Mikor Afrikában voltunk, akkor egyszer jött egy, nem mondom meg melyik országból, mert csúnyát fogok róluk mondani, egy egyházi küldöttség, és hoztak pénzt, és azt mondták, hogy ezt összegyűjtöttük, hogy itt játszóteret építsenek a gyerekeknek. Mire a dékán azt mondta nekik, hogy hát ez nagyon szép, de a családos diákoknak a házába még nincs bevezetve a víz. Jobb lenne, hogyha azt finanszíroznák. Nem lehet, ezt játszótérre adták. Aztán az asszonyok hordták a kútról a vizet. Jó, az már vízcsap volt, de ha esett az eső, megáztak. Megépítették a játszóteret, nyugat-európai játszótér. Minden volt benne. És akkor jöttek az adakozók, kamerával fölvették a boldog fekete gyerekeket, amint nevetnek, kacagnak a hintán, meg libikókán, meg minden egyében, és otthon megmutatták, ezt mi csináltuk. 3 éve ott voltunk, és kérdeztem, hol a játszótér? Megette a rozsda. Nem lehet úgy, hogy mi itt elhatározzuk, hogy majd oda segítünk. Hát tudni kell, hogy mire van szükség. De ha nem ismerjük, akkor nem tudunk segíteni, akármilyen jó indulatúak vagyunk. Testvéreim, Pál ismerte ezeket az embereket. És ezek az emberek is ismerték egymást, és Pált is. Ez így működik. És az Isten megáldotta őket, mert az, hogy ma mi itt vagyunk, Európában, és keresztények vagyunk, ezeknek a felolvasott nevű embereknek az áldozata, szolgálatkészsége tette lehetővé, hogy mi is megismerjük a Krisztust. És nekünk is tovább kell adni. Ugyanúgy, ahogy ezeknek, akik vigasztalták egymást, vigasztalták Pált, és teljes bedobással szolgáltak a Krisztusnak, és ezen áldás van. Befejezésül, ha már Ravasz Lászlót emlegetjük, egy pár sort szeretnék az egyik prédikációjából felolvasni. Krisztus rendelte azt is, hogy az evangélium hirdetésének akusztikáját növelje a hirdető szegénysége, alázatossága, szolgálata. Ha kell, üldöztetése és szenvedése. Az ige hirdetés atmoszférája az áldozat. Ha egy üvegbúrából kiszivattyúzzuk a levegőt, A benne elhelyezett csengettyű nem szól, akár mennyire rázzák. Ha egy életből kiszivattyúzzuk a szolgálatot, a szenvedést, az áldozatosságot, az élet eltékozlás páli fényűzését, elnémul benne az evangélium ébresztő, hazahívó, csodákat jelentő csengetyű szava, viszont egy a Krisztus szerelmében elégő életből egy igénytelen bizonyságtétel úgy hat, mint egy harang. Pál ige hirdetése azért zeng úgy, mintha az égboltozatot kongatnák, mert ő mindeneknek mindenné lett, hogy megtartson némelyeket. És befejezésül ezt mondja, Plutarkhosz beszéli egyik történetében, valaki megkoppasztott egy fülemülét. És bizony nagyon kevés húst talált rajta. Erre mérgében így szólt, te csak hang vagy, semmi más. Hát erre hív bennünket az Isten, hogy legyünk hangok, legyünk, akik szólni mernek, akik szolgálni tudnak, akik jót mondanak a másikról és a másiknak, és ez gyümölcsöt terem, akár esik, akár fúj, akár süt a nap, akár beborul, ez a hivatásunk. És ezt érdemes végigcsinálni. Akkor boldog az ember, ha a helyét megtalálja, és a helyünk a Krisztus szolgálata. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy arra tanítottál bennünket, hogy ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Te, aki odahagytad mennyben a dicsőségedet, a hatalmadat, és emberré lettél, és vállaltad ezt a nagyon nehéz emberi életet, és meghaltál a kereszten. Urunk, könyörülj meg rajtunk, hogy tudjuk betölteni a hivatásunkat, hogy tudjunk egész szívvel szolgálni neked, hogy tudjuk egymást szeretni, befogadni, vigasztalni, jót mondani egymásnak, és jót mondani a másikról. Könyörülj meg a mi gyülekezeteinken. Engedd meg, Urunk, hogy a nőszövetségek, a presbitériumok betölthessük a szolgálatot, amire elhívtál bennünket, hogy ne csak vasárnap kövessünk téged, hanem egész életünkben, életünkben és halálunkban. Te légy a mi vigasztalásunk, erőforrásunk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. Amen. Énekeljük el a 264. énekünknek az első és második versét, áldja dél lelkem a dicsőség erős királyát.